Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Noszek László, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház orfül gégészeti profilvezető főorvosa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, röviddel ezelőtt rögzítettük. Örülök, hogy ideért. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Influenza járványban hivatalosan is. Kivel van a legtöbb teendőnk? A gyerekekkel, az elméletileg erejük teljében lévő felnőttekkel, vagy az idősekkel?
Hát attól függ, hogy kiről beszélünk, akinek a teendője. Tehát ha orvosként tekintjük, vagy akár engem, mint profilvezető főorvost, ugye egy fülorgészeti osztályt vezetek, ha hétköznapi terminológiát veszük, én viszonylag kevés olyan beteggel találkozom influenza járvány közepén is a munkahelyemen, akik influenzásként érkeznek oda hozzánk.
Nem tudják, hogy azok?
Egyrészt, másrészt először nem hozzánk jönnek, hozzánk a szövődményekkel kerülnek, tehát az orrmelléküreg gyulladás, amikor lezajlott az influenzának az első heves, tehát a vírusfertőzés jött, okozott egy betegséget annak a klasszikus tüneteivel, majd egyszer csak a nem múlik el, hanem átvált másokba, tehát például lesz egy középfülgyulladás a betegnek, lesz egy arcüreg gyulladása, vagy nagyon gyakran például az intenzív osztályunkra mehetünk konziliumba azokhoz a betegekhez, akiket adott esetben lélegeztetni kell, mert hogy olyan állapotban kerültek az intenzívre, és az ő további szövődményeiket, tehát nem a tüdejüket érintő, hanem mondjuk az arcüregüket érintő szövődményeket kell megfelelően ellátni.
Hogy fertőz az influenza? Az olyan pici, mi meg hozzá képest olyan szép nagyok vagyunk. Miért terít le bennünket ilyen hamar?
Ez egyébként egy csodálatos dolog, mert hogy a fertőző betegségek természetrajza, ugye van nagyon sokféle olyan fertőzés, amiről esetleg akár többet is tudunk, vagy legalábbis jobb, többet beszélünk, például a nemi betegségek, amik egy bizonyos aktív életszakaszban sokkal inkább az érdeklődés középpontjába kerülnek. A fertőző betegségek kialakuláshoz kell egy fertőző forrás, és kell fogékony szervezet. És a fogékony szervezet hiába nagy, nagyon pici behatolási kapukon keresztül be tudnak jutni ezek a fertőző ágensek. Ha kettő pont úgy találkozik egymással, akkor pillanatok alatt, tehát elképesztő módon ki van találva, nagyon-nagyon egyszerű struktúrák, tehát a vírusok azok még a baktériumoknál is sokkal egyszerűbbek, nagyon kicsik, és elképesztő sebességgel képesek szaporodni, a szaporodáshoz pedig a gazda szervezetnek az anyagait használják fel.
Mitől fogékony egy szervezet?
Nagyon fontos és nagyon jó kérdés, mert itt jutunk el oda, hogy hogyan tudjuk esetleg megelőzni, azaz kevésbé fogékonnyá tenni a szervezetünket. A különböző korságok, baktériumok, vírusok, gombák különböző szervezeteket kedvelnek. Mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy például az influenza B vírus az madarakat nem nagyon fertőz, nem fertőz, ezzel szemben a fókaféléket, vagy az emberféléket, igen.
Jól passzolunk egymáshoz?
Így van.
Kéz a kézben tudunk járni?
Körülbelül. Hát, hogy össze tudjuk passzentani, mint kulcs a zár hasonlattal élve, tehát bele tudjuk illeszteni. Bocsánat, és akkor ez azt tudja eredményezni, hogy elindulnak azok a folyamatok, tehát amikor összepasszolódott, akkor elindulnak azok a folyamatok, amik hát nyilván néhány százezer vagy néhány millió vírusról van ilyenkor szó. A madarakban nem találkozik olyan fehérjékkel, a rozmárban viszont igen, vagy az emberben igen, és akkor ezért például olyan távoli következményei is vannak ennek a dolognak, hogy világjárványt nem nagyon okoz a B vírus, ezzel szemben az A vírus, ami madarak segítségével elképesztő sebességgel és módon tud terjedni, bizony tud világjárványokat okozni.
Akivel, vagy amivel mi évről évre találkozunk, ezek milyen betűjelű vírusok? Mert azt látom, hogy minden évben más-más vakcina típus van lefejlesztve a következő járványra.
Ezeket hozzáértő emberek, ugye az orvostudományon belül is, sőt a járványügyön belül is vannak olyan specialisták, olyan szakemberek, akik az egészen különleges részleteket, például ezeket megfejtik, mert hogy az, tehát a világnak a különböző részein elsősorban dél felől észak felé terjed. Az influenza is időben is ezek bőven fél évnél régebbi dolgok, amikor megpróbálják a szakemberek megbecsülni azt, hogy az, ami aztán elindul, az A vagy B, és azon belül is tehát nem lehet 100%-os pontossággal, mint ahogy néhány kórokozó ellen nagyon pontosan tudunk védőoltásokat alkotni, és aztán ezeket termelni és nagy számon előállítani. Az influenza vírusok annyira gyorsan képesek változtatni az antigenitásukat, tehát azt a struktúrát, amit a mi szervezetünk felismer. Tehát ugye előtte a szervezetünket felkészítjük valamire, és nem azzal találkozik.
De hány százalék az esélyünk arra, hogy a délen visszafejtett, hozzánk közeledő influenza vírussal szemben egy hatékony védelmet tudunk fölvenni, ha a közben kifejlesztett vakcinát magunkhoz vesszük?
Ez megint csak ugye nem teljesen az én területem, de azt tudom mondani, hogy körülbelül, amelyre a tanulmányaimból, meg az olvasmányaimból emlékszem, ez ilyen 70-90% közé tehető.
Az nem olyan rossz.
Ez így van. Tehát epidemiológiai szempontból ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény, és ezért, hogyha ráadásul, ha nem is 100%-os védelmet nyújt, ugye itt a definíciókban, meg a részletekben lakozik az ördög, mit jelent a 100%-os védelem, hogy akármilyen, az egyik beteg az nagyon-nagyon beteg lesz, a másiknak meg kutyabaja. Ez általában nem így szokott lenni, tehát aki megkapja a védőoltást, az is lehet nagyon enyhe formában beteg. Tehát nem lesznek azok a drámai izomfájdalom, magas láz, az egész szervezetet hirtelen legyengítő durva fertőzés, hanem egy sokkal enyhébb, kicsit kellemetlen, és azért kicsit taknyosság.
Mennyire súlyos állapot az influenza? Mert én látok embereket, akik, mint a terminátorok, lábon hordják ki, jól lehet szemmel láthatóan, majdnem meghalnak bele, mert szörnyű állapotban vannak, de mégis itt vannak és kihordják. Más meg nem hordja ki.
Tulajdonképpen ez egy érdekes kérdés, hogy közelítsünk onnan, hogy egy makkegészséges ember meghalhat egy vírusfertőzéstől, egy influenza vírusfertőzéstől, és erre az a válasz, hogy igen.
Akkor súlyos.
Tehát lehet súlyos, de százalékosan, tehát az összes megbetegedés arányában a makkegészséges emberek nem szoktak nagy százalékban meghalni. De. Tehát ebből a szempontból nem veszélyes, vagy nem tekinthető nagyon veszélyesnek. Viszont azoknál az emberek, de náluk is okozhat, viszont azoknál az embereknél, akik valamilyen módon a természetes védekező képesség maximuma helyett egy ennél alacsonyabb képességgel rendelkeznek aktuálisan. A gyerekek helyből, bizonyos idősebb emberek helyből, és nagyon sok betegségben kezelt, vagy betegségben szenvedő emberek, attól is ők is ki vannak téve egy fokozott fogékonyságnak, tehát őket biztos, hogy jobban érinti, és náluk lényegesen nagyobb, akár drámaian nagy arányban is okozhat nagyon súlyos vagy halálos szövődményeket.
Mitől függ az, hogy az influenzának lesznek-e szövődményei? További betegségek, amik azzal indultak, hogy egyébként legyengültünk az influenzában.
Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az embernek milyen anatómiai és élettani adottságai vannak. Tehát aki például jó edzettségi állapotban van, a különböző szervezeti raktárai fel vannak töltve, kiegyensúlyozottan étkezik, jókat alszik. Tehát nagyon fontos, hogy voltak olyan vizsgálatok, amik azt vizsgálták, hogy normálisan alvó, jó minőségű alvást rendszeresen elérő emberek sokkal kevésbé betegednek meg, mint azok, akik nem tudnak eleget aludni, és nem megfelelő minőségű az alvásuk.
Keményebbek vagyunk, ha nem vagyunk leharcolva.
Pontosan. Ha nagyon egyszerűen és közérthetően fogalmazva, ez így tökéletesen fedi a valóságot.
Miféle szövődmények tudnak jönni egy influenzából? Ilyen rémületes dolgokat lehet hallani, hogy orr-mandula gyulladástól a torokgyulladáson át a szörnyűséges gégegyulladásig bármi jöhet, és a végén még bele is hallhatunk. Szóval vannak-e törvényszerű sorrendek?
Hát nyilván, ahogy föntről lefelé halad a dolog, tehát ami fönt van, azt előbb éri el, ami lejjebb van, azt később. Azért ez egy, tehát rosszul hangzik, ormandula, ormellékköreg és egyéb dolgok, de ezek azért közel sem annyira tragikusak, inkább rosszak, és sokkal inkább kellemetlenek, mint életveszélyesek. Egy tüdőgyulladás az sokkal gyakrabban tud nagyon súlyos lenni, és ugye a belégzett levegővel nagyon könnyen eljutnak a vírusok a tüdőnkbe. De akkor, hogyha nem működnek a megfelelő szűrő és védő berendezéseink fölötte.
De ha nekem torokgyulladásom van, igen? Abból lesz gégegyulladásom is? És kell félnem, hogy előbb-utóbb tüdőgyulladásom is lesz tőle? Vagy a dolog nem ilyen egyszerű?
Nem ilyen egyszerű. Ehhez jönnek azok az anatómiai adottságok. Tehát akinek például rossz az orrlégzése, az orrán keresztül nem kap levegőt, és mindig a száján keresztül veszi, az sokkal nagyobb eséllyel fertőződik meg lejjebb is.
Tehát jól csinálom, amikor egy betegséggel éppen füllel hallhatóan küzdő emberrel beszélgetek, hogy én tartom a számat, és lehetőleg az orromon próbálok levegőt venni, mert hosszabb úton menne be.
Egyrészt, másrészt ugye pusztán azzal, hogy ott kitapadnak ezek a részek, ezek a részecskék, tehát mondjuk a víruspartikulumok, azzal már radikálisan csökkentem a potenciálisan fertőzni képes egyedek számát.
Nem kell letüdőzni.
Nem kellett üdőzni, ez egy fontos kérdés. Másrészt ma már a különböző matematikai modellek, meg hálózat elmélet, nagyon sok olyan tudomány van, aminek a felismeréseit az orvostudományban is lehet hasznosítani, és egyszerű fizikai, matematikai okosságok alapján kideríthető, hogy csökkenthető a kockázat, vagy akár radikálisan csökkenthető az a kockázat, hogy lent is megfertőződjön az ember, hogyha például maszkot használunk, ami már egy előszűrő. Hogyha a saját orrunk jól működik, és ugye ez egy kritikusan fontos dolog, hogy az ember alapvetően orrlégző, úgy születik, és akkor tud jó minőségű életet élni, hogyha a levegőt az orrán keresztül eszi. Természetesen ilyen extrém sportteljesítmények, meg nagyon sok más helyzetben ez nem így van, de ha belegondolunk abba, hogy egy csecsemő megszületik, és nem kap az orrán keresztül levegőt, az gyakorlatilag az élettel összeegyeztethetetlen helyzet, és a magunk számára is nagyon-nagyon fontos, hogy az élet további szakaszaiban is, amikor felnőtt tudatos életet élünk, akkor is törekedjünk az orrlégzésre, tehát annak a feltételeit teremtsük meg, hiszen az orrunk képes arra, hogy a megfelelően párásított, szűrt, melegített levegőt juttassa el a tüdőnkhöz.
Én most törekedtem végig az orrlégzésre, csukott volt a szám, remélem nem hallatszott bele az adásba, hogy az orromon keresztül szuszogok, de
van itt egész jó az orrlégzés.
Van itt egy kérdés. Orrmandulája is van az embernek. Annak meddig van helye az ember fejében az orrmandulának? Nekem például a gyerekkoromban kivették, mert sok probléma volt vele.
Ugye van jó hírem, vagy rossz hírem, nem tudom, hogy minek számít, nézőpont kérdése, hogy ez a későbbiek során annak ellenére, hogy kikerül, újra visszanőhet. Tehát ez egy nyirokszövet, ami bizonyos folyamatos ingerek hatására képes arra, hogy ismételten megnagyobbodjon. A másik fontos dolog, hogy van egy természetes visszafejlődése. Tehát mondjuk 18 éves korunk körül, durván így fogalmazhatunk, 18 éves korunk körül ez visszafejlődik, tehát nagyon fontos élettani szerepe egy éves korunkig van. Utána, különösen a városi létben, a különböző nem kedvező környezeti hatások következtében nagyon nagyra meg tud nagyobbodni, meg tud nőni, ami egy mechanikai akadályt képez, és ezáltal gátolja az orrlégzésünket. A gyerekeknél számos betegségnek, orrmelléküreggyulladásoknak, halláspanaszoknak, hallásromlásnak lehet a gyökere ez. Azokban az esetekben, amikor az orrmandulának hagyunk elég időt, tehát nem érik állandóan azok az ingerek, amiktől ez megnagyobbodik, akkor ez szépen visszafejlődik, felveszi az alapméretét, és betölti azt a szerepét, amire igazából létrejött, vagy amiért gondoljuk, hogy így van. Ha viszont ez extrém mértékben hétről hétre, két hetente újabb és újabb gyulladásokba esik bele, akkor olyan mértékű megnagyobbodása alakulhat ki, ami egy egyszerű mechanikai egy dugót képez, és innentől kezdve az összes olyan rendszer, ami itt a fejünkön van, rosszul kezd működni. A középfül, az orr melléküregek, az orrunk, és a torkunk is következményesen, és nagyon gyakran tüdőgyógyászati problémák és számos egyéb betegség is követheti ezt.
Említette a gyerekeknél, a kicsiknél, a csecsemőknél az orrlégzés kizárólagosságát. Hogyha az nincs, az, akkor nem kap a gyerek levegőt. Honnan tudjuk, hogy mikor elegendő kapacitású a gyereknek az orrlégzése? Hát az orr luka is olyan kis picike, mint egy gombostű.
Igen, ez kétségtelen, de az pedig egy csodálatos dolog, amikor egy újszülött elkezd szopni. És az anyja keblén nyugodtan, békésen tud étkezni, akkor az biztos, hogy hosszú távon a fejlődése is rendben lesz, és ennek az alapja az, hogy miközben a megfelelő vákumot tudja a szájüregével létrehozni, hiszen csak az anyai emlőből csak így tudja a megfelelő mennyiségű tejet kiszívni, akkor ahhoz neki nagyon intenzíven, folyamatosan és egyértelműen az órán keresztül kell levegőt vennie. Abban a pillanatban, amikor a gyerek elengedi az anya keblét, annak több magyarázata lehet, például az, hogy nincs teje az édesanyjának, de az is, hogy nem kap levegőt.
És akkor ő a száján azt tudja valamilyen módon pótolni?
Hogyne.
Egy ilyen kényszerlégzés?
Csak evés közben vagy eszik, vagy levegőt vesz. Tehát innentől kezdve nem az a folyamatos, egyenletes táplálkozás, ami a legoptimálisabb az ő fejlődése szempontjából, hanem egy szakaszos, sokkal kevésbé hatékony, az energiafelhasználás és minden egyéb szempontjából sokkal kevésbé hatékony táplálkozás jöhet. Lényegesen több levegőt fog a gyomrába szívni, aminek például az az eredménye, hogy többet fog bukni. Tehát ezek összefüggenek, ezek a problémák.
Nincs olyan gyerek, akinek ne folyna az orra.
Igen.
Tapasztalati tény. Mikor túl sok az orrfolyás ahhoz, hogy kevesebb levegő menjen be?
Ugye itt az élettani jeleket kell figyelnünk elsősorban. Tehát nincsenek kőbevésett szabályok, hogy a gyereknek ennyi köbcentiméter vagy ennyi liter levegőre van szüksége. Természetesen van egy alap. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen tevékenységet folytat éppen a gyerek. Az sem mindegy, hogy mekkora a gyerek. Tehát, hogy egy adott életkorban hány kiló, hány centi, mekkora testfelület, hogy egészséges-e, minden szerve jól működik, van-e szívbetegsége, van-e tüdőbetegsége, ezek alapvetően befolyásolják azt, hogy mekkora az oxigénigény. És hát nyilván a beszívott levegővel jut a megfelelő mennyiségű oxigén a szervezetünkbe. A lényeg az, hogy ha a gyerek például már óvodás, kisiskolás korú, és megfelel a szellemi fejlődése, szentegotai réthelyi funkcionális anatómia tankönyvben, szentegotai professzor leírta annak idején az úgynevezett adenoidos bamba arc kifejezést, ami a megnagyobbodott ormandula miatt jellegzetes arc kifejezés, az egyébként a mi szívünk számára legkedvesebb saját gyerekünk arca is egy kicsit úgy elváltozik, amikor állandóan csak nyitott szájjal, úgy furcsán lélegezve éli a mindennapjait, az biztos, hogy nem előremutató. Tehát azon a helyzeten változtatni kell, ezt csak azért mondom, hogy ez jól látható.
Vissza a még kisebbekhez, az influenza vírushoz. Van-e arra modell, hogy az meddig képes egy átlagos területen elhatolni? Képes-e azt megcsinálni, hogy én itt tüsszentek, és a szoba másik részén lévő felelős szerkesztő beteg lesz?
Hát vannak akkora tüsszentők, akik bármekkora szerkesztőségben is képesek mindenkit megbetegíteni, de komolyra fordítva, vannak ilyen modellek, magam, tehát egyrészt virológus kollégákat kell alaposan megkérdezni, meg azokat a szakembereket, egyébként számos ilyen vizsgálat készült már, ugye nem olyan régen született egy olyan amerikai kiadvány, egy nagyobb tanulmány, ami sok mindenkit mellbevágott, mert még kiderült, hogy tüsszenteni sem kell, pusztán az a lét, egy alaplégzés, az a légcsere is juttat annyi vírust a környezetébe, hogy tehát egy rendesen influenzával megfertőzött ember minden különösebb tüsszögés és köhögés nélkül is képes fertőzést okozni a környezetében a teljesen normálisan kilégzett levegővel.
Mert hogy keveredik a levegő egy idő után ez magától
van,
is a területen.
És kijön annyi vírus, csak ugye a kérdés mindig az, hogy van-e olyan fogékony szervezet, van-e olyan időjárási körülmény, a sima légzéssel mondjuk néhány 10 vagy 100 millió vírus jön ki, egy tüsszentéssel milliárd. Ami a matematikai modellek alapján az esélyt azt mondjuk ötszörösére vagy tízszeresére növeli, hogy valaki megfertőződik. Ugyanakkor a másikkal is, tehát amikor kevesebb, azzal is elő lehet idézni, csak kisebb eséllyel.
Az ázsiai országokban minden nap látható szájmasznak van értelme?
Ez a vizsgálat is tulajdonképpen ennek a hatékonyságát vetette föl, és számos olyan elemzés történt, ami igazolta, itt megint csak a statisztikát tudjuk mondani, elkerülni nem lehet, de azt, hogy 101 légtérben dolgozó emberből a maszkviselés mellett, most csak egy számot mondok, 18 lesz beteg, maszkviselés nélkül pedig 70.
A külső hőmérsékletnek, például, hogyha uszodába megyünk és vizes hajjal jövünk ki, amiről nincs szülő, aki nem mondta volna a gyerekének, hogy ezt ne tedd, édesem. Ennek van köze a megbetegedő képességünkhöz?
Természetesen nem konkrétan az influenzával kapcsolatos megbetegedő képességünkhöz, hanem általában ugye a test állandó kölcsönhatásban áll a világgal. Tehát adunk le hőt, veszünk föl hőt, és nyilván alapvető fizikai törvényszerűségek, hogy a párolgás az hőt von el. Az elvont hő az a szervezetünkben reakciókat indít el, tehát akkor, hogyha párolog rólunk nagy mértékben, az több lépcsőn keresztül, elsősorban az orrban és a garatban, ezek fontos behatolási helyek, bizonyos életkorokban a nőkben is, lásd felfázás, tehát az egy másik behatolási kapu, képesek arra, hogy fertőző betegségeket indítsanak el, elsősorban vírusfertőzéseket, amik aztán másodlagosan kitűnő táptalajt teremtenek az ott egyébként viszonylag nyugton lévő baktériumok számára, hogy egy másodlagos bakteriális felülfertőződést alakítsanak.
Mennyi lehűlést viselünk el nagyjából átlagosan, amikor kijövünk? Hogy vegyük a levegőt? Hát a hidegben akár mekkora lehűlés is lehet, az ember néha úgy érzi, hogy mindjárt letörik az orra. Ott nagyon hidegnek kell bent is lennie, és folyamatosan hideg levegő megy be.
Itt jön az orrlégzésnek a szerepe, és ahogy az előbb is említettem, az ember élettanilag orrlégző. Úgy születünk, és az a jó, ha úgy éljük le az életünket. Ugye, ha belegondolunk abban a helyzetben, nemrég került a hírekbe ismételten egy szibériai térség, a világ leghidegebb lakott területének mondják Oymyakon nevű települést, ahol is mínusz 72 fokot mértek korábban, de most is mínusz 60 alatti hőmérsékletek voltak folyamatosan, és gyerekek 60-ig még jártak iskolába. Tehát mínusz 60-ig jártak suliba. Most egy ilyen környezetben ott is működnek szaunák, ahol a szaunában bent plusz 90 van.
90, 140 fokos hőmérséklet.
Vagy mondjuk 150-160 fokos hőmérséklet különbséget az emberi orr ennyi idő alatt, tehát amíg beszívom a levegőt az orromon keresztül, képes a megfelelő hőmérsékletűre és páratartalmúra alakítani a tüdőnk számára. Tehát az, hogy a tüdőbe a 20 Celsius fokos és 60 százalékos páratartalmú levegő jusson, az elképesztő munka eredménye, amit az orr nyálkahártya, és azok a struktúrák, az orrmelléküregek, a csillószörök, a nyáktermelősejtek, amik ott bent vannak, ezeknek a segítségével alakul ki.
Még mindig az uszodánál maradva, mennyi klóros vizet képes elviselni az ember orra, mert az bemegy, meg a szája, mert rossz esetben oda is bemegy.
Meg a kötőhártyája, meg a bőre. Megint csak óriási különbségek, egyéni különbségek vannak ebben. De nem jó a klóros víz ebből a szempontból, tehát különösen a betegeskedő, tehát a rendszeresen úszni járó gyerekeknél, akik az úszás után betegek lesznek, ott érdemes azzal kezdeni, hogy kimossuk az orrukat.
Tiszta vízzel? Csap vízzel? Az is klóros.
Az a probléma, hogy nem a csap víz az, ami ideális. Sokkal inkább javasoljuk vagy az élettani, tehát fiziológiás oldatos, vagy a hipertóniás oldatos ormosást, amiben egyrészt mechanikusan ki tudjuk mosni magát a klóros vizet, tehát bespricceljük a spét, jól kifújjuk, Ennek az lehet a következménye, hogy a klór tartósan nem marad ott a nyálkartya felszínén, és nem tudja kialakítani azokat a hatásokat. Például számos vizsgálat igazolta, hogy a csillószőrök, amik hajtják a nyákfilmet az orrnyálkártyán, azoknak a működését gátolja. Ugyanúgy, mint például a dohányzás. Tehát számos olyan hatás van, és a klóros víz bizony ezek közé tartozik, amik irritálják a nyálkahártyát. Az irritáció következtében duzzadt lesz. Ha duzzadt lesz, akkor onnantól kezdve nem tudunk rendesen levegőt venni, kezdünk a szánkon keresztül, és elindul a fogékony nyávválásnak a folyamata.
Öblítsünk orrot is. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Noszek László, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház orfülgégészeti profilvezető főorvosa, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de megnézhetik az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is.